Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. Ez a műsor péntek este 9-től 10-ig a Rádiókafén hallható vágott verzióban, 10-től pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on élvezhető. Ma is természetesen egy vendég és egy vers lesz a porondon, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből a beszélgetésből mi fog kisülni. Ez mindig utólag derül csak ki. Mai vendégem egy igazi popsztár.
Ujjaj.
Grecsó Krisztián, hello.
Szia, sziasztok.
Nem hívtak még popstárnak?
De emlegetik, mondanak csúnyábbakat is, úgyhogy tulajdonképpen ennél már ezzel én kibékülök a popstárban, nincs semmi pejoratív.
Egy irodalmi popstár, akkor mondjuk így. Azért mégiscsak egy népszerű alkotó vagy, én szerintem.
Egyébként, ha már így felvetett, pontosan a héten írtam az Élet és Irodalomban egy dolgozatot arról, a Koncsuzsa új dala ürügyén, hogy milyen érdekes, hogy a magyar kultúrában rendszerváltás óta ez a 30 év nem volt elég, hogy a popkultúra az a kultúra része lehessen. Tehát, hogy úgy gondoljunk a popkultúrára, és itt nem csak a könnyű zenére gondolok, hanem annak a popkultúrá teljes egészére, hogy az integráns része a kultúrának, és nagyon sok mindent befolyásol, átír, átgondol, és mondjuk nincs hierarchikus rend a komolynak mondott és a könnyűnek mondott zene között. Ezek mind zenék, és érdekes, hogy most indult egy kampány, láttam, a komoly zenei oldalról, hogy nincs olyan, hogy komoly zene, hanem zene van.
Hát
a zene, és akkor ilyen alapon egyébként, és akkor ez elindulhat vers és próza irányában is, hogy jóval integránsabban gondolkodnak tőlünk nyugatabbra, például a lektűr, meg a egyéb zsáner műfajokról is, mert hogy tudható az, hogy egy bitangjó krimit írni, azt nem tud akárki.
Hát az nagy meló.
Tehát ez nagy meló, és az egy picit se, tehát hogyha olyan könnyű lenne, akkor miért nem írnak itt? Tehát miért nem megy ez olyan nagyon jól? Tehát hogy az egy picit se megalázóbb, vagy valamilyen módon lekezeltebb műfaj nálunk szerencsésebb helyeken, csak mondom, ha már így felvetődött ez a pop.
Nem, ez nagyon jó téma. Kezdhetjük akár ezzel is, hogy azért valószínűleg sokan dolgoztak azért, hogy ez ne legyen így. Tehát a popkultúrában rengeteg a trash, és valószínűleg ezért nehéz ezt összemörzsölni egy nagy egészé.
Azt kell megnézni kulturális szempontból, vagy kultúrtörténeti szempontból, hogy mondjuk a kortársak, hogyan, mikor operett nagy hatalom voltunk, akkor a kortársok hogyan kezelték az operett szerepét, vagy a kuplé szerepét, vagy a sanzon szerepét, ne adj Isten a cigányzene szerepét. A cigányzenét, tehát a vendéglátós cigányzenére gondolok, tehát nem az autentikus népzenére. A nóta szerepét. Ugye ezekért nagyon duhai emberek mertek rajongani, tehát azt mondani, hogy Krúdi meg Adi mertek lelkesedni egy cigányzenészért, bennük volt a virtus, de nem vagyok benne biztos, hogy ez minden tekintetben így volt, és akkor mondjuk, ha azt nézzük, hogy Lehár, mint világsztár, vagy Molnár Ferenc, mint világsztár, maguk szerepében mind a kettőjük olyan mértékű világsztárok voltak, amit most nagyjából elképzelni se tudunk. Tehát mondjuk a fiatal Molnárnak 3 darabja ment a Broadway-en. 3 egyszerre, érted? Tehát ez nagyjából fölfoghatatlan mai fejjel. Ezt megnézni, ezt nyilván nálam jóval okosabb. Ennek már van egy kis szociológiai tartalma is, kultúrtörténeti tartalma, zenetörténet, irodalomtörténet. Ráadásul ezek általában nagyon szegregált dolgok, tehát nagyon ritkán érintkeznek. Ez most is így van, tehát hogy a nem nagyon tudunk egymásról, vagy nem nagyon figyelünk egymásra. Uh-huh. Fiatal képzőművészek elvégezhetik úgy bőven, nyugodtan a momét, hogy nem találkoztak kortárs irodalommal, nem találkoztak kortárs zenével, nem kell nekik azzal szembesülni, hogy velük párhuzamosan a magyar kultúrában mi folyik. És ez most csak találomra mondtam, mert valószínűleg a Zeneakadémián is sajnos ez a helyzet. Íróknak meg nincs is akadémia, tehát végül is kiukadtunk a legnehezebb résznél.
Persze, mert írni mindenkit tud, nem?
Ja, hát persze. Tud is egyébként.
Hát egyébként tud, csak mi lesz a végén. Jó, ilyen szempontból lehet érdekes ez a vers, amit ma hoztál. Szoktam így az elején hosszasabban csevegni, csak most ez annyira kötődik ide, hogy lehet, hogy már most rögtön ide bedobnám. Az írni mindenki tud, és aztán, hogy milyen lesz a végeredmény. Mert hogy átküldted ezt a verset nekem, és nem mondok még semmit, hanem előtte mondd már el, légy szíves. Majdnem belefogtam. De
olvassam fel?
Olvasd már föl, légy szíves. Ha,
Túri Tíme a verse, az Egyszerre egybeszéljen című vadonatúj kötetből. Ez a kötet 2023-ban jelent meg, tehát idei kötet, és a Pré kiadó adta ki, ha valaki szeretne utána nézni. És a Méreghinta, ugye, hát egy szójátékkal indultunk, tehát maga a cím, Méreghinta. Taníts meg köpni, mint a férfiak. Taníts meg nyelni, mint a nők. Ha az előadás elmarad, elviselni a plusz időt. Tanítsd meg, mi a magány. Tanítsd, hogy milyen köztetek. Mutassátok, hogyan söpörjek, ha mindent összetörtetek. Te nem tudsz semmit, és én sem fogok neked mondani semmit mégsem. Honnan van merszed? Hogyan gondolod, hogy nem sűr rá a bőr a képre? Mint állandó tömegű űrszemét, úgy kering közöttünk a méreg. Ha neked könnyebb, nekem nehezebb. És mégis remélsz és remélek. Ha nekem könnyebb, neked nehezebb. Azt hiszed, hogy átlátsz rajtam. Hogy átlátok rajtad, én úgy hiszem. Pedig minden röntgenkép egy fal. Amikor kinyitsz egy ablakot, én mindig bezárok egy ajtót. Majd írhatunk egymásnak levelet, majd találkozhatunk a parton. Tanuld meg a leckét gyorsan, hogy minden elviselhető. Tanulj meg esni, mint a férfiak, tanulj meg kelni, mint a nők.
Köszi, tehát Turi Tímeájé volt ez a vers, és őt még nem idéztük ebben a műsorban. Ő költő, író, újságíró.
Három kötete van, ez a negyedik, és egy fontos dolgot a Magvető könyvkiadó főszerkesztője.
Igen, igen. Tehát most visszakanyarodva oda, ahol a vers előtt elkezdtem a mondandót, de félbeszakítottam saját magam ügyetlenül, hogy többször neki futottam ennek a versnek, hogy azt várva, hogy ez majd nekem biztosan kellene, hogy tessen, és nem sikerült, és nem szoktunk itt verset elemezni ebben a műsorban, mert nem arról szól, hanem beszélgetésről szól. De itt ül velem szemben Grecsó Krisztián, aki ért a versekhez, és akkor én most egy picit szeretnék belelátni a te fejedbe, hogy amikor rengeteg verssel találkozol, sőt, sokszor versek fölött rendelkezel, hogy most mi legyen publikálva, mi ne, hogy a Grecsó Krisztiánnak a fejében mi történik ilyenkor?
Nagyon, nagyon örvendve hallom azt, hogy és bátran mondod, hogy neki futottál, és nem tetszett, és nem találtál oda a kapcsot. Ugyanis ez a bátorság minden versolvasás alapja. Tehát én szerintem, sőt, minden olvasás alapja, hogy merjünk hinni magunkban, és merjük azt mondani, hogy ez egy kommunikáció, amely kommunikációban nem biztos, hogy én rendelkezésre tudok állni, mert nem nyílnak ki azok a csakráim, azok a kapuim, amelyeket ez a szöveg meg akar szólítani, vagy pedig egyszerűen csak rosszkor találkoztunk. A rossz találkozások végtelen tömege a középiskolában kezdődik. Ott ugye 14 éves korban Szofoklisszal kellene találkozni, és hát még nem találkoztam élő emberrel, akinek kinyíltak volna bármiféle kapui a lelkében. Én egyetem után újra kipróbáltam, Szofoklisz elképesztően nagy drámaíró, de nem 14 éves gyerekeknek. És ez a bátorság, hogy az olvasás szabadsága, és hogy az olvasat maga mindent visz, ez meg kell, hogy maradjon, ugyanis nincs az a mondat, nem létezhet, hogy mit akart mondani a költő. Olyan mondat nincs. Mert ha van, akkor a vers az csak egy egyenlet. És van egy megoldás a végén, x egyenlő valamivel. Igen. Az egyenlettel semmi baj nincsen, csak ez nem matematikai gondolkodás, mert akkor az a csalódott középiskolás kamasz, aki gyűlöl olvasni és gyűlöl verset olvasni, joggal teszi fel a kérdést, miért nem azt mondta, amit gondolt. mit kell nekem ezeket a rébuszokat megfejteni?
Ezt egy értelmes mondatot is le lehetett volna írni.
Én azt szoktam mondani a szomeliéknek, hogy nagyon vigyázzatok, mert a nagyon veszélyes vizekre elvesztetek, mert bornál már előfordul az, hogy az ember, meg látok embereket, akik megszagolják, megkóstolják, láthatóan nem ízlik nekik, majd azt mondják, lehet, hogy ez finom, de én nem értek hozzá. Ugye ezt elérték, alig 20 év alatt 150 év irodalom oktatását fogták be villámgyorsan, csak azért, hogy a kérdést föltenni, beszélgetni szabadon egy szövegről csak akkor lehet, ha merred azt mondani, hogy nem tudok hozzá utat találni. Ugye az még egy példaként zárásképpen csak annyit, hogy erről, hogy ugye, ha egy mozi előtt megállsz, és jönnek ki a nézők, és megkérdezed, hogy tetszett a film, vagy nem, sosem mondják azt, hogy lehet, hogy jó film volt, de nem értek hozzá. Vagy tetszett, vagy nem. A filmmel még megmerik csinálni, valószínűleg azért, mert még nem oktatják, de majd, ha oktatják, akkor nem merik. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, ez egy kemény vers. Ez egy nagyon kemény vers, nagyon kiábrándultnak találom én is. Szerintem a házasságnak olyan dinamikáiról szól, amely dinamikákat nem szeret az ember meglátni, mert szeret hinni a saját házasságában, szeret hinni abban, hogy fölül tudunk emelkedni ezeken a haragokon, ezeken a kinyitom, bezárom helyzeteken. És nekem a Túri Tíma a kötete azért tetszik hihetetlenül, mert egészen pici, hétköznapi problémákkal indul mindig. Valami olyan működő, üzemelő dologról beszél, ami a háztartásban is ilyen, hát lekezelendő. Ezzel elindul, és abból nyílik ki általában a szerelem természetéről, arról, hogy a vágy természetéről, arról, hogy a test hogyan változik, és megtanul-e még vágyni, úgy vágyik-e, mint 30 évesen, vagy már nem, esetleg megkopnak azok az érintések. Szóval, hogy elindul e felé, aztán mondjuk megpróbál, ez még a kötet, tehát ez nem a vers, igen, és ennyi a... Megpróbál ebben a változó világban anyaként, nőként úgy gondolkodni, hogy látja, hogy mi változik, látja, hogy benne mi változik, de valami kevéssé érdeklik a feminista szólamok. Egy független nő, aki önmaga jogán beszél, de szeretné megtalálni magában a hagyományt is. És akkor ez a kettő dolgozik ebben a... sokszor kiábrándult, máskor kifejezetten nyugodt, lamentáló kötetben. Egy olyan, tehát férfiaknál szokták ezt mondani, mert a nőknél elkezdenek tapintatoskodni, mert egy nő nem lett beérkezett, nem lett középkorú, mert semmi se lehet. Szóval, hogy van itt egy édesanya, akinek már cseperedik a gyereke, keresi a vallásban a helyét, keresi a gyereknevelésben a helyét, és marha nehéz, na. Tehát, hogy az a helyzet, hogy azok a hétköznapok, amikben mi élni vagyunk most kénytelenek, mind egzisztenciálisan, mind a tempók, amiket nyomunk, ahogy ez a Kelet-Európa működik, a kockázatainkkal, a stresszeinkkel egyáltalán, az mind ott van. Uh-huh. És hogy is mondjam, ez nem mindig lírikus téma. És például, hogyha így arcon csap, és azt mondod, hogy én nem találom az utat, akkor lehet, hogy például ez az oka.
Jó, nekem nem ez. Nagyon erős sorokat látok benne, és ezeket én nagyon értékelem is, és szeretem. Csak nekem egy picit olyan, mint ezek az összetört szilánkok, amit a második verszakban is van, hogy nekem szana széttöredezik, és emiatt én nehezebben tudok rajta végsiklani, de lehet, hogy ezt én például úgy szeretném elolvasni, hogy ránézek egy sorra, és, vagy kettőre, és akkor azon rágódok egy kicsit, de ez
erről nem... Szóval van két jó sorod belőle, már nyertél.
Már nyertél. Az már jó. Szóval nem lehet, hogy téged... Jó, ezt most ezen azért rugózok, mert ugye hoz egy verset, az a műsor címe, és általában kihívást szokott jelenteni a vendégeknek egy verset hozni, és te ezt hoztad, tehát neked valamiféle kapcsolódásod van, és ahogy most beszéltél az előbb erről, én közben azon pörögtem, hogy az a fajta szemléletkeresés, identitáskeresés, szerepkeresés, ami itt a Tímeánál ebben a kötetben benne van, ez olyan, mintha hasonló lenne a tiéd, a te világodhoz.
Nyilván én nem véletlen találtam meg ezt a verset. Nincsenek véletlenek, tehát nem véletlenül veszel le egy könyvet, tudat alatt nagyon is keresed a saját helyzeteidet, hogy lássad magad benne. És ugye én a Lányos apa című új kötetemben nem csak a gyereknevelés gondjairól gondolkodtam, hanem a nevelődési helyzetekről, a szülővé válás helyzeteiről, a házasság próbáiról, arról, hogy hagyományokat hogy próbálsz meg a gyerekednek tanítani, és közben erről a már pedzegetett megváltozott világról, amelyben nagyon sok minden elindult, nagyon sok minden átalakulóban van, nem látszik nagyon, hogy hogyan érkezik majd meg ide Kelet-Európába ez a helyzet, mert ugye a megváltozott szülői szerepek, nevezzük skandináv modellnek, de egyébként olyan mindegy, hogy honnan jön, ben az a elemi elvárás fogalmazódik meg a szülőnek önmagával szemben, tehát ez nem a külvilág, hogy az apa is jelen legyen a gyermeknevelésben, ezáltal erőviszonyok változnak meg, és a családi helyzet ástruktúrálódik. Vagyis az apának nem csak az a dolga, hogy biztonságot teremtsen, hogy fegyelmet tartson, hogy ezt a ladikot egyenesen kormányozza, és a tekintélyével mondjuk a kamaszkor nehézségeit is áthidalja, mint amit mondjuk nevezzük az ezer éves mondjuk magyar paraszti modellnek, ahogyan ez működött, hanem itt másféle erőviszonyok vannak. Mindez történik egy olyan helyzetben, ahol ehhez a szabadidő, az egzisztenciális háttér, a nyugalom nem adatott
meg. Hát ezt
meg
akartam mondani, hogy jóléti társadalmakban könnyű skandináv modellről beszélni, akár a családmodellben, akár az oktatási rendszerben, stb., de hát azért rettenetes nyomor van.
Hát itt egészen másképp működik, és ugye ebben a pillanatban mondhatnánk teljesen más ügyeket is, tehát mondjuk mondhatnánk az élethosszígtartó tanulás, meg egyéb ilyen ügyeket, amit föl szoktak vetni. Ehhez mind idő kell, szabadidő. Szabadidő kell a továbbképzéshez, ahhoz, hogy ne fásulj el, ne égj ki, ahhoz hobbik kellenek, olyan társasági események, amelyekben ott lehetsz, és ahol az agyadat másképp működtetheted. Na most, tehát nagyon összetett kérdés ez, hogy akkor merre tartunk, és mi? Nem látom ennek a háttérnek a megteremtődését, még most nem látom, és ezért nagyon zavaros a helyzet. És én nyilván nem véletlenül hoztam ezt a verset, amiben a magány is megfogalmazódik. Ugye te is mondtad, hogy szigetek vannak benne még mondatszinten is, tehát ilyen fragmentumokból áll az egész, elszigetelten. Lehet, hogy ez a forma azt is ki akarja fejezni, ami egyébként, amit szerintem nagyon sok szülő megél most, hogy ugye a gyereknevelés egy elszigetelt ügylet. Magányosak a családok. Sokkal, de sokkal erősebben, 20 évvel ezelőtt akár közösségi feladat volt a gyereknevelés. A közösségi feladatot nem akarom túlértelmezni, vagy túlragozni, de mondjuk úgy képzelem el, ha mondjuk vizuálisan szeretném ezt mondani, vagy metaforikusan, hogy volt egy felnőtt háló, amire leeshetett a gyerek. Tehát ha érted, itt a Váci úton, ahol most beszélgetünk, egy gyerek szaladt az út felé, azt egy felnőtt 10-ből 10-szer elkapta, és azt mondta, édes fiam, hát te mit csinálsz?
Ne rohangálsz.
Ne rohangáljál, hát el fog csapni egy autó, miközben 10-szer kevesebb autó volt, mint most. Remélem most is elkapják, de biztos már nem lehetek benne.
Mert lehet pofán vágnak, hogy miért fogdosod a gyerekemet.
Így van, így van.
Igen.
Azt tudom mondani, hogy oda jutottunk, hogyha egy gyermek életveszélyes helyzetben van a játszótéren, nem biztos, hogy merek neki segíteni.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Grecso Krisztiánnal.